A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Szeptember 12-e az Orális Egészség Európai Napja. Az általános egészség elválaszthatatlan eleme az egészséges szájüreg, hozzájárul az élet minőségéhez, bizonyos betegségek megelőzéséhez és a jó egészség megőrzéséhez. Szakemberek szerint senki sem tekinthető egészségesnek, amíg a szájüregben aktív betegség van jelen. Mai meghívottaim fogorvosok, dr. Hajdu Gyöngyi főorvos és dr. Száva Hunor szakorvos. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0742 74 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Beszéltünk már róla, de azt hiszem, hogy nem elég sokszor beszélni. Miért fontos, hogy szájüregünk egészséges legyen, hiszen ugye ez a szervezetünk kapuja a világ felé, ha jól gondoljuk.
Igen, hát természetesen a szájhigiénia is, mint úgy általában ugye a higiéniánk, ez nagyon fontos, talán fontosabb, és több odafigyelést igényel. Mi már úgy lassan 10 éve beszélgetünk itt a rádióban erről a témáról, és az az igazság, hogy ezen a területen is folynak kutatások, ugye tanulmányozzák, hogy hogyan lehetnénk hatékonyabbak, hogyan őrizhetnénk meg jobban a fogaink épségét minél tovább. És ugye mostanában egy picit változott, nem sok minden, de vannak dolgok, amik egy kicsit most már másképp ajánlják, hogy másképp mossunk fogat. Az egyik dolog, ami megváltozott, az, hogy eddig úgy ajánlottuk, hogy kezdjük szépen a fogmosásra, és azután a fogközökkel. Na most a legújabb dolog az, hogy nem, mert a fogközök tisztítását kezdjük el, és utána maga a fogfelületek tisztítását. Engem is egy picit meglepett, mert mi ezt mindig fordítva ajánlottuk, legalábbis én személy szerint. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és az, hogyha valaki tényleg hatékonyan akarja mosni a fogát, akkor erre jó sok időt kell rászánnion. Tehát legalább nem 3 percet, hanem legalább egy olyan 5-6-10 percet is akár.
Ha nagyon alapos. Kétszer.
Igen, ha nagyon alapos akar lenni.
Most a fogközöket azt sejemmel, vagy mivel, vagy fog? Tehát ezek szerint az új trendek szerint nem elég az, hogyha a fogkefét használod a fogmosáshoz.
Tehát ezek a kiegészítő eszközöknek a használata azért bizonyos veszélyeket is magával hordoz, tehát a fogsejemnek a használatát azt én mindig úgy ajánlom annak szükségét érző pacienseknél, hogy együtt tanuljuk meg, hogy semmiképpen ne fürdőszelgető mozgással.
Mert hogy az ínt
összevághatja. Meg a fogpiszkáló használatát, ezt kimondottan én ellenzem, mert hogy azzal biztos, hogy szét műti a fogínyét a páciens. A mostani új, a szájzuhanyok, meg az egyéb segédeszközök, azok mindenképpen el kell olvasni a használt utasítást, hogy nehogy kárt okozzunk magunknak.
Igen, tehát a fogközöknél valóban ugye azoknál, ez most meg kell különböztetjük azokat, akik attól függ, hogy milyen az ínynek, vagy a tartószövetnek az állapota, mert ugye vannak emberek, akiknek ugye elég nagy rés van a fogaik között, egy bizonyos okokból kifolyólag már elindult problémák miatt. Na, itt azért lehet használni egy kicsit több mindent, tehát akár ezeket az interdentális kefécskéket, amik úgy néznek ki, mint az üvegmosó kefék. Ezekben különböző méretek vannak. Én is azt mondom, hogy óvatosan, tehát semmiképpen a nagy mérettel, mert hogy ugye a több talán kárt okozunk ezzel, mint hasznot, viszont vannak nagyon vékonyak is. Akinek viszont teljesen egészséges, feszes inye van, azoknak talán nem ajánlanám, hogy ezekkel essenek neki, hanem akkor valóban inkább a fogsejmet, és azt is óvatosan.
Miért van szükség ezekre a változásokra? Miért nem arról beszélnek a tudósok, hogy miért jutottunk ide, hogy étkezzünk egészségesen, és egészségesen olyan szempontból, hogy a fogunk szempontjából ne fogyasszunk sok édességet. Miért nem akarunk vigyázni? Miért nem a prevencióról beszélünk? Ez tulajdonképpen ez is része a prevenciónak?
Része a prevenciónak. Egy nagyon összetett dolog ez a prevenció témakör. Igazából én 15 éve része a napi praxisomnak a preventív szemlélet, és több prevenciós projektben is részt vettünk diákszövetségi körökben, illetve utána stúdiumalapítvány segítségével, és azt látjuk, hogy nem csak, hogy a fogászati prevenció, mint önálló prevencióság, hanem a többi prevenciós csoporttal együttműködésbe igazából ezt csapatok kellene, és a pedagógusokkal, szülőkkel, partnerségben ezeket a projekteket évről évre folyamatosan szinten tartva, frissítve a gyerekeknek elérhetővé tenni, mert mindig vannak más szemléletek, és hogyha nem frissítjük fel, akkor egy idő után nem úgy beleun az egyén, hanem hogy kiesnek bizonyos részletek a napi rutinból, és ezért fontos az, hogy a prevenciót azt évről évre, időről időre megismételjük.
Igen, itt még van egy szerintem elég érdekes dolog, hogy még mindig nagyon sokan nem látják az okokozati összefüggést, például jönnek gyulladt vérző innyel, fogkövel, és nem értik, hogy miért van az ott. És akkor elmondjuk, hogy azért, mert nem most fogad helyesen, inkább ez a gond, mert általában mindenki most fogad, csak nem helyesen. Ugye itt egy nagyon fontos dolog, amit még kiemelnék a fogmosás technikájával kapcsolatban, hogy ugye nem nagyon szeretjük az inyünket megmosni, tehát a fogakat úgy, ahogy megmossuk, de mindig marad egy kicsi lepedék az inyszélnél, ami aztán gyulladást okoz, aztán fogkő képződéshez vezet. Tehát, hogy sokan ezt még mindig nem értik, hogy ha nem mossuk meg helyesen, és nem figyelünk oda, akkor valóban ott lesz az a kellemetlen szájszag, ott lesz a fogkő, tehát, hogy ez ettől van. Mert ugye sokan mondják, hogy hát olyan a nyál összetétel, valószínű, hogy az is befolyásolja, de hogyha valaki nagyon ügyesen és nagyon jól megmossa a fogát, akkor sokkal kisebb az esélye, hogy ezek kialakuljanak.
De most gyakorlatilag én azt feltételezem, hogy a lakosság nagy része azért most fogad, hogy a szájszagot elűzze, nem is a fogak miatt. Ezt önök is így látják, mert hogy odafigyelünk, hogy minél jobb illatú, meg erősebb illatú fogkrémünk legyen, de erről is már beszéltünk többször, hogy tulajdonképpen a kefe annak minősége és a mozdulatok az, ami meghatároz, nem feltétlenül a fogkrém.
Igen, ezt is hozzá akartam még tenni, hogy most az a legújabb ajánlásokban a puha sörtejű fogkefe a legnagyobb divat. Ha megnézzük a kereskedelemben is, régen alig kaptunk puha, soft sörtejű fogkefét, na most ezzel van tele a polc, azért, mert most ezt ajánlják. Valószínűleg, hogy megvan az oka, például pont ez, hogy az inyszert is merjük ezzel megmosni, tehát ilyen körkörös mozgásokkal, és ne féljünk, mert hogyha ugye egy kicsit keményebb a fogkefe, ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, pont azért, mert akkor felsértjük, és kellemetlen lesz.
Baj az, hogyha vérzik a fogínyünk, ugye ezt sokan tapasztaljuk, főleg új fogkeféknél, hogy hát bizony vérzik a fogínyünk, akkor jön egy kis pánik, de második, harmadik fogmosás után ez már nem jelentkezik.
Igazából az egészséges fogíny az a fogmosás vagy a táplálkozás során nem szabad vérezzen. Hogyha vérzik a fogíny, az lehet egy átmeneti gyulladásnak a jele, ami akár egy pillanatnyi, tehát beragad egy popcornhéj, vagy valami ételmaradék beragad két fog közé, amit nem sikerül kitisztítanunk, és ott helyileg begyullad, majd egy következő fogmosás, egy alaposabb tisztítás során ez a páciens, vagyis hogy az egyén a saját szájhigiénizálása során ezt sikerül eltávolítja, és egy-két nap után begyógyul a fogíny, és már nem vérzik. akkor, amikor húzamosabb ideig folyamatosan minden egyes fogmosáskor vér jelenik meg a szájüregbe, akkor valószínű, hogy már az egyén nem tudja, tehát már kialakult a plak, amit nem tud ő fogmosásra eltávolítani, és ennek az állandó irritatív jelenléte a gyulladást fenntartja, és ebben az esetben már professzionális tisztításra van szükség a fogorvos által, szakember által.
Szeptember 12-e tehát az orális egészség napja. Mai meghívottaim fogorvosok dr. Hajdu Gyöngyi főorvos és dr. Száva Hunor szakorvos. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Milyen károsodás keletkezhet még a szájüregünkben a fogbetegségen kívül, vagy ez már nem a fogorvosok dolga, vagy egyáltalán valami...
Nagyon fontos, hogy igazából a szájüreget azt teljes egységébe nézzük. Sajnos hazánkban a szűrővizsgálatokra nem fektetünk elég nagy hangsúlyt. Most az új keretszerződés is igyekszik sarkalni a szakembereket arra, hogy időt és energiát szánjanak a pácienseiknek az alapos megvizsgálására, itt prekancerózus állapotoknak a felismerése, tehát daganatos elváltozások előjeleit akár már ki lehet szűrni egy alapos fogászati vizsgálat során, illetve vannak olyan rossz szokások, amelyeknek a leszoktatásával nagyon sok szájüregi elváltozást, legyen az fogazati, vagy íny, vagy nyálkahártya elváltozás, megelőzhető dohányzás leszoktatása, egyéb, tehát az írószer rágástól elkezdve a szakmai kitettségvarró nőknek a cérna elharapása, tehát hogy rengeteg sok olyan szakmai ártalom is van, ami igazából a szájüregben is problémákat okozhat.
Mi az miért probléma az, hogy elharap valaki egy vékony cérnát?
Mivel hogy ugyanott mindig ugyanott harapja el, ez a milyen mikrotraumaként a fogra és a fogágyra is egy olyan erő hat, ami ismételten mindig hat, és káros elváltozásokat okoz.
Akkor tessék egyszer jobb felén, máskor bal felén elharapni a cérnát. Daganatos betegségekről beszélt, akár szájüregben is jelentkezhetnek ilyenek?
Természetesen akárhol jelentkezhetnek. Nyilván a szájüregben a daganatos megbetegedések sokkal gyakoribbak, hogyha valaki nagyon sokat dohányzik, vagy esetleg nagyon sok alkoholt fogyaszt. Nyilván még ez az is hozzájárulhat, hogyha például egy letörött foga, tehát erre nagyon-nagyon kell figyelni, hogy ilyen letörött fogak akár ilyen mikrotraumákat okoznak, és bizony kialakulhatnak olyan elváltozások, amelyek akár daganattá is alakulhatnak. Úgyhogy mindenképpen ez, bár ez nem nagyon kell erre biztatni az embereket, mert hogyha valahol a nyelvüket, vagy valami sérti, akkor azért elmennek, ha már nem másért legalább azt megoldani. Viszont valóban mindenképpen hasznos, hogy időnként egy szakember benézzen az ember szájába.
Most ez az időnként, ez mit jelent? Évente egyszer azért nem állt elmenni?
A felnőtteknek mindenképpen évente egyszer, és akkor ugye el kell fogadni. Nekem személy szerint van ilyen tapasztalatom, hogy javasolni szoktam, hogy hát bizony van egy kis fogkő, egy kis ingyulladás. Nem veszik elég komolyan. Tehát sokan azt mondják, hogy hát jó, akkor ha csak ennyi, akkor inkább most ezt nem szeretném letisztítani. Hogyha van egy lyukas fog, akkor azt sokkal komolyabban vesszük. Ami jó, hogy komolyan veszik, nem erről van szó, csak hogy ugye még nincs úgy kialakulva az emberekben, hogy ennek a jelentősége is ugyanolyan nagy.
Lehet, nem is tudják, például a fogkő az fáj?
Egy bizonyos idő után, amikor már olyan nagy, hogy állandóan gyulladásban a fogíny, akkor igen, tehát van eset, hogy fogfájással érkezik a páciens, és kiderül, hogy igazából akkor akkor a fogkő lerakódása van, hogy amiatt olyan mértékű ingyulladása van, hogy fogfájásra panaszkodik emiatt, és egy fogkő leszedése egy professzionális tisztítással pár napon belül megszűnnek a panaszai, és helyreálló.
Igen, még sokan nagyon tartanak attól, hogy ha letisztítjuk a fogkövet, akkor érzékenyekké válnak a fogok. Valóban van egy ilyen átmeneti. Igen, van egy ilyen átmeneti periódus, amit viszont ki lehet akár, vannak most már ilyen deszenszibilizáló gélek is, amikkel be lehet kenni, vagy olyan fogkrémek, amelyik erre jó, úgyhogy még hogyha van is egy kicsi kellemetlenség, de a hosszú távú haszna a dolognak mindenképpen jelentős.
Léteznek statisztikák arra vonatkozóan, hogy a lakosság mekkora hányadát érintik valamilyen fog problémák? Olvastam, azt hiszem Magyarországon a lakosság 90%-át érint a fogszúvasodás. Ez helyes lehet ez a statisztika?
Igen, nálunk is 90% fölött van, 99%-ot mondanak, hogy a lakosságnak 90%-ának van valamilyen fogászati problémája, tehát ez lehet akár egy szúvas fog. Igazából ami a legfrissebb adat, az van egy fogorvosok patronátusa, hívják őket, hogy Pálmed. Ők a tavaly végeztek egy kisebb összegzést, és tettek javaslatokat a minisztérium fele, hogy igazából hogyan lehetne az ország morális egészségén javítani. Ők azt találták, hogy az országos fogászati ellátásnak a 99%-át azt magánfinanszírozásból, tehát a páciensek a saját zsebükből fizetik ki. 1% maradt az állami finanszírozásból. Ez igazából az Európai Unióban 31%-át a kezeléseknek állítólagosan az állami finanszírozásból oldják meg. Ami még nagyon elszomorító az, hogy ők azt találták, hogy Romániában 0,4 konzultáció, tehát hogy egy évben nem megy el mindenki egyszer a fogászatra, hanem csak még félszeresen, tehát két évente sem megyünk el az összlakóság fogászati konzultációra egy évben. Ez a Pálmed, ez a patronátus azt a javaslatot tette a minisztériumnak, hogy az egészségügyi pénztárból finanszírozzák a legalább évi egyszeri fogkőtisztítást és professzionális tisztítást a szerződésben álló fogorvosokon keresztül. Ez meg is történt, tehát idéntől hozzáférhető évente egyszer bárkinek egy tisztítás biztos ház a szerződésben álló fogorvosoknál.
Erre létezik egy havi keret, vagy,
igen, van
vagy bármennyit kifizetnek, ha egy hónapban esetleg több kezelés jut?
Nem, tehát igazából keret van. Ami jó hír az, hogy ez a keret ez nőtt, és hogy a fogorvosok, a szerződéses fogorvosok száma is nőtt. Tavaly márciusban Maros megyében 200 fogorvos volt szerződésben biztosítóházzal, ez idén augusztusban ez már 270 fogorvost jelent. Sajnos a Hargita Kovászna megyében kisebb a hajlandóság a fogorvosok részéről a szerződéskötésre. Reméljük, hogy változik ez. Igazából valóban egy plusz bürokráciát jelent a szerződéses viszony, amit a páciensünkért bevállalunk, mert hogy ez az ők hasznukra van, hogyha államilag finanszírozott ellátást kaphatnak.
Most
Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy valóban ez a fogtisztítás, hogy mindenkinek hozzáférhető, de ez megint hozzá kell tegyük, hogy lenne, ha valóban erre egy külön keret lenne, és bármikor bárki bejön, és akkor ezt megcsinálhatnánk nekik a biztosítón keresztül. De amíg van egy fix keretösszegünk, és nem nincs erre külön elkülönítve, hogy azt mondjuk, hogy bárki tényleg, addig ez nem fog hatékonyan működni sajnos. Mert hogyha bejön valaki, és azt mondom neki, hogy jó, de hát már akkor a listánk, hogy 6 hónap múlva tudjuk bevenni egy ilyenre, akkor nem fogja megvárni. Tehát, hogy még mindig nem jól működik a rendszer. Ha prevencióra szeretnénk hangsúlyt fektetni, akkor erre valóban egy keretmentes összeget kéne elkülöníteni, tehát ugyanúgy, ahogy a gyógyszereknél is ugye nem számít, hogy mennyi gyógyszert váltanak ki az emberek, mindig van rá keret, hogyha ez legalább ez így lenne, akkor hatékonyabbak lennénk.
Arra van-e kimutatás, hogy gyakorlatilag önök mind a ketten szerződésben állnak, ugye a biztosítóházzal, hogy és vállalkozásként működnek, a havi összforgalmuknak mekkora hányadát jelenti ez a támogatás? Tehát jelentős, valamit jelent? De, ahogy ön is mondott, a páciensek ír, bevállalják azt, hogy plusz bürokrácia, de ez valamit hoz is a kasszába?
Hát igazából a biztosítóházas szolgáltatásoknak az ellenértéke az pillanatnyilag megközelíti a reál értéket, tehát hogy igazából nagyjából azt az összeget, amit a kezelésekért elkér egy fogorvos, azt a biztosítóháztól is megkapja, de ugyanazok a költségeink megvannak vele, tehát hogy ezt a keretet, ezt igazából nem a fogorvos kapja, hanem ennek is az anyagköltségei, a mindenféle a rendelőt terhelő költségek, beleértve a bérköltségeket, fogyóanyagok, közköltség, mindenféle költséget, ezek ugyanúgy terhelődnek rá. Tehát igazából ez egy hozzájárul a finanszírozásunkhoz, de
még elhanyagolható.
Igen,
hát és ezen kéne változtatni. Említették, hogy megváltozott idén nyártól a keretszerződés, és már említettek néhány változást. Ez a páciensek szempontjából jelent ez valamit most, hogy hány kezelést tudnak elvégezni, vagy változott a kezelések, tehát hogy másfajta kezelésekre is költhetik ezt a pénzt a fogkőleszedésen kívül.
Igen, nekünk volt egy találkozónk júniusban talán a megyei egészségügyi biztosítónak az igazgatónével, és ő ott kifejezte azt a szándékát a biztosítónak, hogy ők szeretnék kiterjeszteni ugye a fogászatot is a felnőttekre, és ugye mi még mindig a legnagyobb részt a gyerekekre költjük, mert még arra sem szokott elég lenni. Tehát ez a gond, hogy ugye itt vagyunk most 12-en, és nekem már erre a hónapra nem tudok több páciens programálni, és mind gyerekek voltak ebben a hónapban. Tehát ez a szándékuk. Na most, hogy ez a szándék, ez hogyan fog gyakorlatban, persze nem egy év alatt, vagy két év alatt, én gondolom, hogy arra felé megyünk, hogy lassan ki tudjuk aztán terjeszteni mindenkire, aki jogosult. Hogy ez mikor fog megvalósulni, azt nem tudjuk. Az nem tőlünk függ, hanem attól függ, hogy mennyi összeget, mennyi pénzt különítenek el. Tehát egyelőre még nem tartunk ott. Csak szándék van erre.
Egyébként örökölhető a jó vagy rossz fogazat?
Hát az örökletesség az benne van, tehát igazából ugyanazokat a géneket átörökölve a hajlamot örököljük főként, viszont ugyanaz a szociális környezet, ugyanazok a szokások, és akkor így a betegség kialakulásának az esélye az ugyanúgy megnő.
Uh-huh. Egyre gyakrabban hallani, látni, nem tudom, hogy szaknyelven ezt így mondják, ilyen rendszertelen fogazatot hallottam már olyat, hogy a szájpadlás közepén nőtt valaki gyereknek ki a foga. Ezeknek mi az oka? Meg lehet ezt előzni, vagy ez is örökletes valami, hogy
hogy esetleg valakinek nagyon-nagyon rossz helyen kínül egy foga, az lehet egy szupranumerális foga, amelyik amúgy nem kéne ott legyen, tehát vannak ilyen elváltozások, de ezek voltak mindig, most is vannak, és valóban vannak gyerekek, akiknél ezeket el kell távolítani, mert még enni se tudnak tőlük. Viszont valóban nagyon sok embernek vannak problémáik, a fogak elhelyezkedése, torlódott fogak van, és ugye most már ezt nagyon komolyan is veszik, főleg a fiatalok, nagyon nagy divat a fogszabályzás, és igazából ez nagyon jó, hogy foglalkoznak vele. A mi rossz az, hogy a biztosító nem téríti a fogszabályzást, ezt sajnos ez egy elég nagy probléma, és hogy elég sokba is kerül, ez egy hosszú távú kezelés, általában pár évig tart, úgyhogy sajnos még mindig az anyagiaktól függ, hogy valaki például megengedhet magának egy fogszabályzót, vagy sem.
De azzal helyre lehet hozni?
Igen, nagyon jó, hogy egyre többen tudatosítják azt, hogy ezzel egy elég nehéz anyagilag, meg pszichésen, meg nagyon sok idő a tisztítás, tehát egy nagyon nagy erőfeszítést vállalnak.
Igen, de most már trendi a fiatalok körében.
Szerencsére az.
De hogy ezzel hosszú távon nagyon sokat segítenek, tehát nagyon sok implantátumtól mentik meg magukat, nagyon sok fogpótlástól mentik meg magukat azzal, hogy a saját fogazatukat olyan ideális helyzetbe hozzák, hogy az megfelelően tisztítható, funkcionálisan jól tudnak rágni velük, egy szép kisugárzásuk, egy magabiztos mosolyuk van a kezelés után.
Csaba írja SMS-ben, jó napot kívánok, az inysorvadásra van-e valamilyen gyógymód? Járok rendszeresen fogorvoshoz, de a tisztításon kívül nem tudnak segíteni. Tisztelettel, Csaba.
Igen, hát ugye a fogsorvadásra, vagy az íny problémákra, ugye most az előbb beszéltünk a genetikáról, hogy mennyire befolyásolja. Sajnos igen, mert ugye az immunrendszerünket is többnyire örököljük, és az, hogy hogyan küzd meg a szervezetünk a különböző baktériumokkal, hát ez valamennyire. Nyilván befolyásolja aztán a stressz, a táplálkozás, sok minden. Hát valóban az első dolog, amit javasolni szoktuk, azt a tisztítás, a fogkő eltávolítás. Viszont vannak sebészeti beavatkozások, amik súlyosabb esetben igénybe lehet venni, műtétek, akár csontpotló műtét is, tehát ezzel szájsebészhez, szakemberhez kell fordulni, és nyilván lehet több mindent is csinálni, ezt egy szakember el kell dönteni, hogy mit lehet, és mit nem az ő esetében.
Nagyon fontos, hogy minél korábban diagnosztizálódik egy ilyen probléma, annál jobb lehet a kimenetel. Tehát egy olyan fogsorban, ahol már ez inkább a cukorbetegeknél jellemző az, hogy a kötőszöveteknek a pusztulása miatt ilyen generalizált parodontózisuk van, és akkor ott nagyon nehéz bármit is tenni. Tehát, hogy minél előbb, mihelyt az első elváltozást észrevették, akkor rögtön szakemberhez fordulni, és követni az utasításokat, hogy hogyan előzni meg.
Tehát gyakorlatilag a fogkő az elméletileg felnőtt korban jelenhet meg a gyerekeknél, nem, is
nem.
Már?
Nem, ez akár 5-6 éves gyereknél is van, és azt is el kell távolítani. Igen.
Akkor is, hogyha még a tejfogak.
Nyilván, persze.
Egy másik kérdés írja a hallgató, ha jó napot kívánok, honnan lehet tudni, hogy ki dolgozik biztosítóházzal? Vannak olyan orvosok, akik dolgoznak biztosítóval, és ismerős gyerekeket felhasználnak, de igazából csak felveszik a keretet, sajnos nem igazán lehet látni hajlandóságot, hogy akarjanak biztosítóval is dolgozni. Sára írja. Hát az imént mondották, hogy Maros megyében azért megnőtt a száma azoknak.
Igen,
az
és mindenik megyében a biztosító pénztárnak a honlapján le lehet ellenőrizni a listát, akik vannak szerződéses viszonyban, és minden fogorvos, aki szerződéses viszonyban van a biztosítóházzal, köteles kifüggeszteni a váróterembe, hogy szerződéses viszonyban van. Tehát, hogy ez minden rendelőben látszik, illetve hát ez nem a reklám helye, de igazából itt megemlíteném azt, hogy van a szabad a stúdium alapítványnak egy orvos.ru portálja, ahol fent vannak úgy a szakorvosok, mint a fogorvosok, és ott látszik azt, hogy kinek van szerződése, és kinek nincs szerződése.
Ez elméletileg a biztosítóház weboldalán is elér. Az ember legyen a talpának, jót eligazodik, de...
Igen, és még amit hozzátennék, mert ugye az én lányom most épp a fogorvosi egyetemre jár, hogy őket is egy picit reklámozzam. Nekik is van egy páciens regiszterük, ha jól tudom, most én azt pontosan az elérhetőségét nem tudom, de ott is lehet, akár most elkezdődik az egyetem, lehet regisztrálni, és ott is a biztosítóval, tehát ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják, mint amit a biztosító térít.
Az egyetem keretén belül.
Igen, az egyetemi klinikán.
A Maros megyeiekre érvényes ez, de
a vásárhelyiekre
igen, a biztosítóházaknak a honlapján tudják ezt elérni.
Gyerekeknek a fogazatuk mikor rendeződik? Azért kérdezem, egy hallgató azt írja SMS-ben, jó napot kívánok, a 7 éves kisfiamnak az első két foga között van távolság, ez majd kialakul, vagy fogszabályzó szükséges? Köszönöm. Ezek még tejfogak.
Semmiképpen nem kell még 7 évesen, tehát nem biztos, hogy kell fogszabályzó. Ugye, amikor elkezdenek cserélődni a fogak, akkor nyilván a csont elkezd nőni, és akkor megjelennek a rések a fogak között. Hát persze el kell menni egy konzultációra, hogy egy szakember nézze meg, de ez valóban simán bezáródhat az a rés magától is.
Igen, ilyenkor egy röntgennel szoktuk ellenőrizni, hogy nehogy csira hiány miatt legyen nagy a rés, vagy várunk egy kicsit még, és megfigyelés alatt tartjuk, általában megoldódnak ezek a...
Mert ugye a röntgen az mutatja, a múltkor fiamnak röntgent készítettek, nem tudom hány ilyen sót volt, vagy 50 fog a szájában, ugye már látszottak a régiek is, meg az újak is. Igen, mikorra cserélődnek ki a fogak teljes? Most nyilván, hogy ez személyfüggő, de kell aggódni, hogyha még tudom én, 12 évesen van tejfoga a gyermek.
Nem, semmiképp van, akinek 15-16 éves korában fejeződik be, csak ez is genetika, tehát ez is genetikailag van szabályozva, van, akinek hamarabb. Azt figyeltük meg, hogy akinek kicsit később cserélődnek, talán egy picit ellenállóbbak a fogszúvasodásra, úgyhogy ennek inkább örülni kell.
Igen, hát gyakorlatilag annál tovább tart, illetve a tejfoga is annál tovább tartottak, ugye már ha egészségesek.
Igen, ha egészségesek, de mondom, ezt például az én lányomra emlékszem, amikor elsős volt neki egy foga, még nem cserélődött ki, egyetlen egy sem, és nagyon aggódott, mert hogy már mindenkinek elkezdtek cserélődni, és azt hitt, hogy vele valami baj van. Tehát, hogy ez nem teljesen egyezik meg minden gyerek.
Tehát az gyakorlatilag baj, hogyha egy minimális rés van a fogak között?
Nem, tehát amit a kolléganő is említette, ez a, tehát ahhoz, hogy a nagyobb méretű maradó fogak elférjenek.
Nem, hogy a felnőtt korra gondoltam, nem gyerekek.
Jaj, tehát, hogy a felnőtt korban. Igen, tehát az egészséges fogazatban a fogak pontszerűen, vagy kicsi felületen érintkeznek, ez kontaktpontnak hívjuk, és a rágás során ez védi a fogak közti ínypapillát. Tehát egy nagyon fontos, igen, az, hogy a fogak összeérjenek, a rágáskor ne préselődjön direkt be rá a fogak közé, ne préselődjön be az étel. Tehát erre
előfordulhat, hogy ugye nincs harmóniában a fogak mérete a csontnak a méretével, és akkor valóban maradnak rések. Hát igen,
fogszabályzóval?
Igen, ezzel kevésbé szoktak foglalkozni az emberek, mint a torlódott fogakkal, az sokkal jobban zavarja őket, de igen, ezt is lehet szabályozni nyilván.
A bölcsességfog az mennyire tudja befolyásolni a fogazatunk alakulását? Mert láttunk olyant, hogy vízszintesen nőtt, nem függőlegesen, tehát ez akár elferdítheti a fogazatunkat? Lehet emiatt is az a bizonyos fogtorlódás?
Hát előfordulhat, mert van olyan, akinek már 18 éves korára mondjuk befejezik a fogszabályzás, akkor jön a bölcsességfog, és mindent elnyom. Viszont amit észrevettem, most egyre többen bevállalják azt, hogy inkább kiműtetik, mielőtt kinő. Főleg, hogyha már látszik, hogy nem lesz hely, vagy hogyha van is hely, de nagyon rossz pozícióban van, tehát le van tényleg vízszintesen, vagy be van dőlve, akkor most már egyre inkább belemennek abba a páciensek, hogy kiműtetik, hogy ne legyen utólag problémájuk.
Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, a 18. évet betöltött, még 12. osztályos fiam jogosult az ingyenes ellátásra? Köszönöm, Melinda kérdezi.
Igen, jogosult, tehát addig, amíg iskolás, tehát akár 18 évnél nagyobb is, hogyha iskolás, akkor a teljes ellátásra.
Nem jogosult a teljesre, én úgy tudom. Hanem 18 éves korig. Hanem ugyanúgy, mint a felnőttek, nem?
Nem, amikortól már nem iskolás, akkortól kerül át abba a felnőtt státusba. Amíg iskolába jár, addig teljes ellátásra.
Gyakorlatilag, ha egyetemre jár, akkor is?
tehát a
12. osztályig, igen. Uh-huh. Jó, miért bölcsesség fog a bölcsesség fog? Köszönöm, Árpi kérdezi.
Gondolom, hogy azért, mert abban az életkorban nő ki, amikor már bölcsnek tartjuk magunkat. Gondolom, hogy innen jön az elnevezés.
Innen okoz is több problémát is az embernek. Végezetül hogyan lehet a gyerekeket és akár a felnőtt lakosságot ránevelni a fogmosásra, a szájüreg tisztántartására? És itt még eszembe volt egy kérdés, doktor úr említette, hogy hát Romániában 1%-át fedezi nagyjából a biztosítóháza a költségeknek, míg az Európai Unió más országaiban 30% fölé is emelkedhet. Akkor miért van az, hogy aki Németországban, Angliában, akárhol dolgozik, Franciaországban, hazajön és itt csináltatja meg a fogait?
Ez egy a patronátus által közzétett adat. Én az Európai Uniós gyakorlatot nem ismerem. Saját pácienskörömben is azt tapasztalom, hogy ők haza kell jöjjenek. Valószínűleg tartom azt, hogy a német lakosság, tehát a német állampolgároknak más ellátási rendszerük van, mint akik ideiglenesen tartózkodnak az illető országba. Magyarországon tudom, hogy mindenkinek házi orvos, fogorvosa van, tehát hogy a családorvosa nálunk, és ott megvannak a bizonyos beavatkozások, amiket ők elvégeznek napi szinten.
Jó, és akkor egy percben hogyan lehet ránevelni a lakosságot arra, hogy tisztán tartsa szájüregét, fogait?
Hát szerintem úgy a legegyszerűbb, hogyha valóban felvilágosítjuk olyan szempontból az okokozatra. Tehát, hogy ha nem mossuk, akkor ez fog történni. Ezeket kell megértessük az emberekkel, de mindenképpen egyénileg, mert úgy a leghatékonyabb szerintem.
Igen, és otthon következetesen szülők felügyeljék és sarkalják. Jó példával mutassák, hogy hogyan kell ezt gyakorolni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, fogorvosokkal beszélgettünk, dr. Hajdú Gyöngyi főorvos és dr. Száva Hunor szakorvos. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen, lehetőséget.